tényleg izgalmas volt a január és a február is ahhoz képest, hogy éveleje volt, azért próbáltunk betervezni néhány műhelyt, ami meghirdetett. Természetesen vannak olyan műhelyeink, amikre embercsoportok, tehát a bejelentkezett csoportok érkeznek, azok nincsenek meghirdetve, de vannak olyanok, amiket meghirdetünk, és azon részt lehet venni. Ilyen volt az elmúlt időszakban például a szezonális főzőműhelyünk, vagy amit minden vakációban tartani szoktunk, és így a januári, tehát az év elejé vakációban, és most a februári vakációban is tartottunk tiniknek és gyerekeknek főzőműhelyeket. Ez pont most járt le, úgyhogy erről hagyom, hogy Sándor mondjon néhány szót.
Igen, akartuk is kérdezni, milyen ennek a hangulata, Sándor, és mivel leped meg azokat a fiatalokat, akik ott vannak veled?
Hát nagyon izgalmas gyerekekkel, vagy fiatal tinédzserekkel főzni. Van, akiket ismerek, és akkor már be tudom lőni, hogy kb. Mire képesek. Akik pedig először járnak nálunk, az már az izgalmas dolog, hogy pár perc alatt rögtön látni kell, hogy képesek lesznek-e arra a feladatra, amit én terveztem számukra. Én igyekszem 5-6 dologra tanítani őket rendszeresen, és az egyik, hogy tisztán dolgozunk, a másik, hogy alapanyagokat ismerünk, a harmadik, hogy technikákat tanulunk, a negyedik, hogy fűszerezést tanulunk, az ötödik az, hogy receptek megértését, hiszen ebben a korban szerintem, amikor fontogatják a főzés iránti szárnyaikat, érdeklődést mutatnak ez irányban, akkor nagyon fontos, hogy a recepteket tudjanak követni, és majd ha nagyon jól ismernek egy receptet, akkor tudjanak kreatívkodni, így mondja a fiam, hogy akkor apa most kreatívkodjunk, és olyan alapanyagot akar beletenni, aminek úgy különben nincs semmi keresni valója volt, de attól még be lehet tenni, és ez egy nagyon izgalmas folyamat, hogy hogyan találtatjuk össze különböző, sokszor nem odaillő alapanyagokat. Úgyhogy ilyen izgalmas dolgok voltak most az elmúlt napokban, és a gyerekek nagyon élvezték, 12-13 gyerek van egy ilyen csoportban, ez kb. Így a maximum, amit így gyerekekkel tudunk. Van egy segéden is, Balázs, táncos Balázs, hogy nagyon izgalmas, hogy korban hozzájuk közelebb álló sráccal együtt tanítjuk őket, figyelünk rájuk, kés technikától elkezdve tényleg ilyen lapító tisztán tartásáig minden van benne. Tehát ez egy gyerekekkel 3 óra, a tínédzserekkel 6 órán keresztül főzünk, és nagyon-nagyon intenzív.
És miután a dekák és a kilók megvannak, akkor jöhet az ízlés szerint, mit jelent, ugye ezeket szeretjük a legjobban a receptekben, mert akkor kell a szülőket felhívni, hogy ez mit is jelent a receptre írva. Mi azt látjuk, hogy egyfajta reneszánszát éli a gasztronómia úgy egyáltalán, és egyre többen kísérleteznek különböző receptekkel, ugye az interneten, különböző kis videókban is nagyon sok minden elérhető. Ti mit tapasztaltok, hogy kik fordulnak leginkább ezek felé, a műhelyek felé?
Ha nagy csoportba kéne osztam az érdeklődőket, akkor van 2 nagy csoport. Az egyik az, akinek nagyon kevés főzési skillje van, bocsánat, most nem
tapasztalata.
Azt mondtam, nagyon kevés főzési tapasztalata, kevés technika van a kezébe, és szeretne tanulni. És akkor vannak azok, akik már akár hobbi szinten sok mindent tudnak, tanulgatnak, autodidakta módon otthon foglalkoznak vele, jó szakácskönyveket forgatnak, és ők szeretnének még jobban elmélyülni, profibbá válni, technikákat, fűszereket jobban megismerni. Tehát, hogyha a felnőtteket kéne 2 osszam, akkor ez a 2 kategória van, az egy, és igaziból egy nagy kategória van, tehát elsősorban olyan emberek jönnek hozzánk, szeretnek enni, tehát valami értelemben szeretik a hasznukat, szeretik a gasztronómiát, és akkor ezen belül persze számtalan kisebb csoport. Tehát van, aki kitalálja, hogy a családját hozza el, hogy együtt főzön a családjával, és ilyenkor olyat is el lehet képzelni, hogy a nagymamát is elhozzák, a nagytatát, az unokát is együtt főz több generáció. Nagyon kedveltek az olyan események nálunk, hogy bejelentkeznek csoportok szülinapot itt ünnepelni, mert kitalálja egy baráti kör, hogy ilyen vagány, hogy együtt főznek a szülinapon, és együtt tesznek, és aztán így hosszasan beszélgetnek az asztalon körül, miután megették a sok finomságot, amit készítettek. Csapatépítőknek is kedvelt helyszíne, tehát cégek megkeresnek, hogy elhozhatnak egy csapatot ilyen csapatösszerázóra. És akkor ezen kívül vannak a meghirdetett műhelyek, és akkor oda meg ezek az emberek jelentkeznek, akiket vagy az a specifikus téma érdekel, vagy régóta kíváncsiak arra, hogy mit csinálunk.
Igen, és szimpatikus volt, hogy mondtad, hogy nyilván továbbra is a szezonális főzőműhely az elsődleges, tehát az az alap, de hogy erre sok minden rákerül, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz 2025-ben lépést tartani mindennel, de jeleztétek azt is, hogy az ázsiai konyha mesterével is együtt dolgoztok, illetve megnövekedett igényekre való figyelemmel gluténmentes műhelyeket is tartotok, és hát igen, nagyon sok ilyen vendég van, aki valószínűleg glutén problémákkal küzd, szóval akkor egy kicsit most Sándort kérdeznénk ennek a kihívásairól, hogy hogyan lehet mindent is jól csinálni, mert nyilván séfként azért te is otthonosan mozogsz egy bizonyos konyhában, és nagyon sokat tanul, fejlődik az ember, de hát lépést kell tartani mindennel, és minden célközönséget ki kell szolgálni, ha egyáltalán lehet ilyet csinálni, vagy kell ilyet csinálni.
Igen, én nagyon szeretem az olyan étkezéseket, amikor egy asztalon nagyon sok minden van, és nagyon kis mennyiségben. Ezeket a keleti konyhákban, vagy a keleti, közel-keleti konyhában ilyen mezzéknek hívják. Ez lehetőséget ad arra, hogy csipegessünk. Tehát nekem a csipegetés az egy nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy különböző krémeket és különböző alapanyagokat kombináljunk. És ebben mindig benne van annak a lehetősége, hogy amivel több minden készül el egy ilyen asztalra, hogy van benne gluténmentes, laktózmentes, róvegán, tehát jóformán a teljes színspaletta, vagy ízspaletta felkerül egy ilyen asztalra, ahol kedve szerint válogathat az ember. Én a főzőműveket is valamelyest így tartom, hogy azt próbálom megmutatni az embereknek, hogy egy előételből állhat egy, amit egy tányérra szervezünk, vagy rendezünk, állhat 8-10 dologból, különböző dolgok, amelyeket igyekszek összehangolni, megmutatni, hogy hogyan találkoznak ezek ízekben, és hogy hogyan alakulnak át harmóniává. De hogy ez mindig szabad, tehát hogy szerintem az embereknek ezt kell megérteni, hogy rengeteg új alapanyag van, nagyon sok régi alapanyag van, rengeteg új technika van, nagyon sok régi technika van, és ezeknek a kombinációjából olyan új ételek jönnek létre, amiket nem is gondoltuk, hogy létezik. Tehát én ezt gyakran tapasztalom, hogy szólok nekik, hogy most egy olyasmit kóstoltam, amit még életemben nem tettem. Tehát olyan a harmónia alakult ki.
És ez milyen jó mondat lehet, főleg, hogyha az ember meg is tapasztalja. Legközelebb mit tanulhatunk tőletek és általatok? Mi az, amiről még nem maradtunk le?
Most a márciusi programunk van soron. Márciust egy szezonális főzőműhelyen fogjuk indítani, március 5-én ilyen stílusosan lesz az első alkalom. És most először fogunk kipróbálni egy gluténmentes kovászos kenyérműhelyt. Erre szereztünk egy kedves barátot, meggyőztünk, hogy vállalja el, aki ezt évek óta is nagyon-nagyon finoman készíti odahaza, és tanítani is meg tudja másoknak, mert már foglalkozott ilyesmivel. Ő maga is cöliákiás, és ezért volt kénytelen ezt így kitapasztalni, de nem akart beletörődni abba, hogy rossz, vagy ez egy rossz fajta, vagy egy ilyen lemondós diéta legyen, és addig kutakodott, amíg sikerült finomabb kenyeret készítenie, és úgy érezze, hogy ne lemondás legyen ez az út, amit tennie kell. Lesz ázsiai főzőműhelyünk Ájusával, munkatársunkkal, lesz boros főzőműhely, ezek is nagyon izgalmasak szoktak lenni. Sándor vezetésével választunk egy pincészetet, és annak a pincészetnek a boraihoz készülnek a fogások, és akkor kóstolják a bort az emberek együtt, és arra hangolják a fogásokat, megtanulnak borhoz, vagy borral együtt főzni. És aztán lesz egy olyan műhely is, ami az én térfelem, hogy hogyan tudunk élő virágdíszeket az asztalra tenni, ezt hogyan tudjuk összehangolni a szezonalitással, az ünnepekkel. Ez lesz a március, és ezen kívül már az áprilisit is tervezzük, ahol húsvétra hangoló dolgokat találtunk ki, itt ismét össze fogunk fogni majd a Flow Kreatív Stúdióval, akik barkácsolni tanítják az embereket, ugye szintén ez egy ilyen kézzel fogható, kézi munka, mint a főzés, és a húsvétra szeretnénk a gyerekeknek olyan eseményeket is tartani, ahol a húsvét igazi lényegéről egy kicsit tovább lépni erről a nyuszis csibés történetről, hiszen nem erről szól a húsvét, és hogyan mutatkozik ez meg a gasztronómiában, vagy a dekorációban, hogyan élhetjük át az igazi húsvétot, hogyan tudunk erre családként készülni, és természetesen továbbra is szezonális főzőműhelyek azok folyamatosan várhatóak, szinte minden hónapra tervezünk egy-egy ilyen műhelyt, mert azért az nagyon izgalmas, hogy hónapról hónapra mindig más, szezonális, vagy a szépen egymásba egymást karöltve váltakozó szezonális alapanyagokkal mit lehet kezdeni, és hogyan lehet a mindennapi konyhánkat e köré építeni, úgyhogy ez továbbra is az alapja a főzőműhelyeinknek.
Krisztina, kicsit adminisztratív kérdés, de azért fölteszem, hogyha valaki a téli-tavaszi műhelyeitekre szeretne jelentkezni, akkor hogyan teheti meg, és hol találja meg, sűrítve ezt a sok információt, amelyet te most itt elmondtál, mert hogy nyilván minden workshop külön le van írva, hogy mikor lesz, ki tartja, mi hangzik el azon a bizonyos találkozón, hány óra az, tehát hogy vannak olyan fontos információk, amelyeket valószínűleg újra kell majd olvasni, illetve hogy hány fős csoportokat vártok, hogy elég, hogyha mondjuk 4 ember jelentkezik, vagy legalább 10 kell ahhoz, hogy mondjuk Sándornak megérje megtartani ezt a csoportot?
Igen, hát 7 embertől felfele fogadjuk a csoportokat, ez most egy ilyen technikai fordulat lett nálunk az adózásnak a következménye, hogy 7
ami gondolom
alatt.
Különben sok kihívással is jár, nem?
Így van, tehát nem tudunk most már 7 ember alatt, vagy nehezen, vagy más árfekvésbe tudunk 7 ember alatt embereket fogadni, úgyhogy 7-10 ember, 12 az az ideális csoportlétszám, akiket várunk nagy szeretettel, és a legegyszerűbb, hogyha a Facebookon a Creative Food Lab, vagy Creative Food Lab oldalon, ez egy ilyen angol helyesírással leírt név, ezen az oldalon, ha belép az ember, akkor gyakorlatilag minden poszt alatt megtalálhatóak azok a linkek, amik elvezetnek a műhelyeinkhez. Örömmel jelentjük, hogy készül a honlapunk, úgyhogy lesz ez könnyebb is, de most egyelőre ez a legegyszerűbb módja.
Mit szóltok ahhoz, hogyha még időnként telefonon keresztül legalábbis, mert ugye ti Kolozsvár mellett vagytok, tudunk csatlakozni egymáshoz, és egy kicsit beszélgetni a különböző programpontokról, hogy éppen mire számíthat az, aki nagyon szeret enni és főzni, ha lenne kedvetek majd hozzá?
Nagyon szívesen, és várjuk a vásárhelyi hallgatókat is, mert nem lehetetlen, illetve volt már ilyen erre példa, hogy feljöttek, van két vendégszobánk is, még aludni is lehet egy boros főzőműhelyen.
Igen, a helyszínről nem beszéltünk, ugye?
Is
tehát, hogy helyileg hol valósulnak meg ezek a kurzusok?
Hát Kolozsváron bérlünk egy teret, a Marginása utca 42 szám alatt a Szélső utcában magyarul, és itt van egy ilyen 100 négyzetméteres alapterületű nagy terem, amiben van két vendégszoba, két fürdőszobával, egy-egy fürdőszobával, és egy hatalmas 50 négyzetméteres nagy pontszigettel, meg gépekkel, meg ilyen több mint 100 fűszerrel, meg olajokkal, meg ilyen nagyon sok minden van.
Hát ez a látványkonyha, látod milyen jó, amikor ott az ember tényleg tapasztalja a főzésnek a varázsát, és én hiszek benne, hogy az, aki azt mondja magáról, hogy nem tud főzni, és soha nem fog megtanulni főzni, lehet, hogyha valaki megszeretteti vele a főzést, akkor kicsit másképp fog erről gondolkodni, vagy remélem én.
Saját tapasztalatból is azt mondani. Én is egy dokumentumfilmet néztem meg 10 évvel ezelőtt, azt meg előzően nem főztem.
Majd kérjük a linkjét ennek a filmnek.
Azt mondtam, hogy az annyira szép, és azóta nagyon lelkesen főzök, és nagyon-nagyon sokat tanulok én is, meg közben tanítok is persze.